Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában Tiszeker Ágnessel, a Magyar Antidoping Csoport ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Kezét csókolom.
Szép jó estét kívánok, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Az elmúlt években a koronavírus járvány jelentősen rányomta a bélyegét a doping ellenőrzésre, de így nagyjából 2,5 év után utolérték-e már magukat az ellenőrök, és mennyire tudnak a nyomukba eredni azoknak, akik tiltott eszközökhöz folyamodnak, közeledve ugye a párizsi olimpiához is?
Így van, ez egy nagyon fontos kérdés, és az olimpiának az elhalasztásában, tehát amikor a tokiói 2020-ban megrendezendő olimpiát végül is a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy elhalasztja 2021-re, ebben benne volt az, hogy akkor nagyon úgy nézett, hogy a doping ellenőrzés is megbénul, és hát ugye az egészségügyi intézkedések miatt, lezáró intézkedések miatt egyszerűen az ellenőrök nem jutnak el a sportolókhoz. Később ez azért egyébként rendeződött. Nyilván voltak olyan országok, ahol nagyok a távolságok, és nagyon nehéz volt utazni, akár államról államra, és az Egyesült Államok ilyen volt, Angliában is jellemző volt, hogy például nehéz volt Skóciába bejutni, vagy például Kínába, de később ezek is rendeződtek. Ugye nagyon szigorú a szabály, tehát aki az előzetes szűrővizsgálatokat, nemzeti szintű szűrővizsgálatokat nem hajtja végre, az nem indulhat az olimpián. Tehát kénytelen volt mindenki megmozgatni mindent, és lehetővé tenni azt, hogy valahogy az ellenőrök nyilván betartva az egészségügyi intézkedéseket, és védve magukat és a sportoló egészségét, de eljussanak a sportolókig. Mi könnyű helyzetben voltunk itthon, azt kell, hogy mondjam így utólag, akkor nagyon ijesztő volt 2020-ban, és két hónapra mi is leálltunk, de aztán elég hamar ki tudtuk dolgozni azokat a védekező intézkedéseket, hogy ezért eljussuk a sportolókhoz, úgyhogy Közép-Európában, Európában, illetve Magyarországon a sportolók nagyon fegyelmezetten végigcsinálták ezt a COVID alatti rendkívüli ellenőrzéseket, úgyhogy mi maradéktalanul végrehajtottuk a nemzeti szűrőprogramot, amit számunkra a WADA, illetve a Nemzetközi Mintavételi Ügynöksége előírt Tokió előtt, úgyhogy minden magyar sportoló így ment ki, hogy minimum 4 alkalommal ellenőrizve volt, de hogyha megnézzük az olimpián ellenőrzött országokat, akkor a legtöbbet ellenőrzött országok 10-es listájában nem kerültünk bele, ami maximálisan azt jelenti, hogy megbíztak a hazai előzetes előszűrésben, és nem ellenőrizték, hogy úgy mondjam, agyon a magyar sportolókat, csak nyilván az érmekhez, illetve a helyezésekhez szorosan és kötelezően tartandó ellenőrzések voltak meg elsősorban.
Hasonló volt egyébként a rendszer a téli olimpiára is, Pekingre?
Így van, teljesen hasonló a rendszer, ez most már egy maximálisan bevett és jól kidolgozott szokás, illetve feladat, tehát kapunk egy listát, nyilván a téli olimpia előtt egy jóval kisebb listát kaptunk, mint a nyári olimpia előtt, hiszen hát azért a nyári olimpiai számokban jóval eredményesebb Magyarország, de azért a téli olimpiai számokban is, nem menjünk messze mondjuk gyors korcsolyába vagy korcsolyába, azért nagyon jók vagyunk, úgyhogy ott is kaptunk egy névsort, és meghatározták, hogy mely időszakban, mikor felkészülési időszakban, mikor versenyidőszakban, hány mintavétel, milyen típusú ellenőrzések. Tehát ez egy nagyon kidolgozott a nemzetközi szövetségekkel közösen végrehajtandó, hát úgy mondjam, háló vagy szűrőprogram, és ezt kötelező végigcsinálni, ott is végigcsináltuk, és ott is azt gondolom, hogy semmi probléma a magyar csapattal kint nem volt. Nyilván az érmekhez kapcsolódó ellenőrzések azok megvoltak, de ezek nagyon örvendetes események, azt szoktuk kívánni a sportolóknak, hogy bárminél többször ellenőrizni őket az olimpián, mert az azt jelenti, hogy sok érmet vagy sok helyezést begyűjtenek, úgyhogy ott nem esik olyan rosszul a sportolóknak, mint mondjuk a versenyen kívüli előzetes bejelentés nélküli ellenőrzések, de azt gondolom, hogy ezen a szinten már mindenki nagyon fegyelmezetten teszi azt, ami a dolga, a sportoló az ellenőrzést elviseli és mintát szolgálta, a doping ellenőr pedig veszi a mintát.
Összességében, bár tudom, nehéz általánosítani, de egy sztársportoló, egy olimpiai érmes, vagy mondjuk egy csapatjátékban egy-egy válogatottnak a legjobbja, vagy klubcsapatnak a legjobbja, nagyságrendileg mennyivel számíthat több ellenőrzésre, mint mondjuk egy átlagos, de azért jó rendszeres olimpikon, vagy mondjuk egy csapatnak az állandó tagja?
Abszolút súlyozott az ellenőrzés, tehát ez ezt úgy kell elképzelni, hogy például aki nemzetközi szintű sportoló, tehát például Milák Kristóf, ő abszolút nemzetközi szintű, az azt jelenti, hogy a Nemzetközi Úszószövetség a FINA púljába, tehát ellenőrzendő sportolói úgynevezett nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoportjába is benne van, meg a nemzeti csoportba is benne van, tehát őre azért ez eléggé fokozottan hárul, mármint az, hogy sok mintát vesznek tőle, ugye a biológiai útlevél csoportba is benne van, tehát neki gyűjtik a saját paramétereit, ellenőrzik, összehasonlít, ez sokkal szigorúbb és sokkal több, mint a vételt jelent, mint mondjuk egy átlagos sportolóra, aki azért nemzetközi szinten még nem olyan jelentős, de nemzeti szinten igen. Persze azért a mai világban az egy abszolút kötelező, hogy a nemzeti dopingellenes szervezetek és a nemzetközi sportszövetségek összehangolják az ilyen jellegű ellenőrzésüket, tehát hogy ne legyen az, hogy két-három megrendelőtől küldött dopingellenőri csoport egyszerre kopogtat szegény sportoló ajtaján, ez semmiképpen sem jó, és nem az a cél, hogy bárki megzavarja a sportolót a felkészülésében, hanem az a cél, hogy akár nemzeti doping ellenőr, akár nemzetközi, de egy állandó jelenlét legyen, nem megzavarva, nem nyomasztóan sokszor, de azért egy rendszeres ellenőrzés és egy rendszeres visszatartó erő legyen. Tehát most ez a cél, és ez egy nagyon szoros együttműködés kell a nemzetközi szervezetek között, de ez ma már elég jól működik.
Ami a 2022-es évet illeti, itthon nem sorjáznak a pozitív dopping tesztek. Mi lehet annak az oka, hogy az utóbbi időszakban a korábbi évekhez viszonyítva jóval kevesebb a pozitív minta?
Ennek sok oka van, ugye mi is sokat gondolkodunk ezen, és nyilván az ember sokszor elgondolkodik, hogy vajon az jellemzi-e, vagy az attól jó egy doping ellenőri szervezetek a munkája, ha özöllenek a pozitívok, egyáltalán nem biztos, és egyébként ez teljesen nemzetközi trend. Éppen most olvastam az ausztráloknak és az angoloknak az éves jelentését, akik nagyon hasonló cipőbe járnak, mint mi, alig van pozitív eset. Ezek egyik oka az, hogy súlyozottan az élmezőnyre és a legjobb sportolókra vonatkoznak a nemzeti programok. Tehát ugye régen azért az előfordult, hogy mondjuk egy versenyre, ami nem egy különösebben kiemelt nemzeti verseny volt, egy olyan sportágban, ami nem is feltétlenül egy nemzeti sportág, mire gondolok, egy baseball meccsre, egy rugby meccsre, ami van Magyarországon, de nyilván közel nem olyan színvonalon, mint mondjuk az Egyesült Államokban, de azért megjelentek a doping ellenőrök, de azért levettek mintákat, és ezekből azért voltak pozitívak. Ugye egy testépítő versenyen, és függetlenül attól, hogy ez mennyire nívós, vagy mennyire nemzetközi, megérkeztek a doping ellenőrök azért, és hát remélem nem sértődnek meg a testépítők, de azért mindig lehetett számítani egy-két pozitív esetre. Azért ezek nagyon megdobták az éves pozitív eset számot. Most, hogy kifejezetten az eredményességre, kifejezetten az úgynevezett kockázatbecslésre alapozzuk a mintavételeknek az eloszlását, így azért nyilván elsősorban az élmezőny, elsősorban az olimpiai sportágok, elsősorban a kifejezetten nemzeti jellegű sportág, tehát mert jók vagyunk, amiben nagyon jók vagyunk, azok a sportágok kerülnek fókuszba, így azért értelem szerint jóval kevesebb a pozitív esetek száma, de hogy mondjam azt, hogy a jövő az a biológiai útlevél, tehát a biológiai útlevél mintákból azért mi 2011 óta folyamatosan gyűjtögetjük ezeket a mintákat, ez már egy jó összehasonlítási alap, itt már azért lehet trendeket, lehet normál értékeket, egyedi, egyéni normál értékeket, folyamatokat leolvasni és számon tartani, és hát ebben bizony előfordulhat olyan, hogy valaki hát tiltott eszközhöz nyúl, látszik azt, hogy a saját paramétereihez képest a biológiai útlevelében komoly eltérés van, de úgy egyébként a tiltott szert már nehéz lenne kimutatni belőle. Most én azt gondolom, ez a trend jön a világba, és ezt látom külföldön is. Mi is ezen az úton vagyunk. Hát jönnek a biológiai útlevél eltérések, hogy melyikből lesz igazából aztán ténylegesen dopingvédség, és jogerősen megállapított dopingvédség, az azért a jövő zenéje még, de folyamatban vannak ilyen ügyek is. Nyilván ezekről még egyelőre nem beszélhetek.
Június második felében és július elején itthon rendezte a Nemzetközi Úszószövetség a Vizes Világbajnokságot. Ez ugye mindenképpen az egyik legnagyobb sportesemény, hogyha az egyéni sportágokat tekintjük, az úszást figyelembe véve mindenképpen, de azért a vízilabdázókról, illetve a többi sportágról sem feledkezhetünk meg. Milyen mérlege volt ennek a VB-nek doping ellenőrzési szempontból?
Nagyon izgalmas volt ez a VB, nyilván a 2017-es is az volt, de itt azért sok minden egy picit másképp zajlott. Ugye 2017-ben az összes ellenőrzésnek a gazdája, hogy úgy mondjam, vagy az irányítója, a legfőbb elrendelője maga a Nemzetközi Úszószövetség volt. Azóta változott a trend és változott a szabály a világban. Létrejött egy úgynevezett Nemzetközi Mintavételi Ügynökség, ugye ITA-nak szoktuk beszélni, International Testing Agency, aki hát vada jogokkal bír, és gyakorlatilag átveszi a nemzetközi szövetségeknek minden nemű doping ellenes feladattal kapcsolatos jogkörét és feladatkörét. Ennek az a lényege, hogy ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sokat panaszolta, hogy az ellenőrzéseknek mindenféle sportérdektől és mindenféle nemzeti érdektől függetlennek kell lennie ahhoz, hogy ténylegesen hatékony és erős legyen ez a szűrőprogram. És ennek része az, hogy ne a nemzetközi szövetségek döntsék el, hogy kit, mikor és hol, és milyen típusú ellenőrzés alá vetnek a doping ellenőrök, hanem egy teljesen
ez a rendszer,
független
bocsánat.
Ügynökség. Azt kell mondjam, hogy igen. Azt kell mondjam, hogy igen. Nem volt könnyű az átállás. Rengeteg adminisztrációval és koordinációval jár, de már az ITA hát égisze alatt vettük most a mintákat, és bár ugyanazt a 8 és 900 mintaszám közötti mintát vettük le, mint amit 2017-ben, de azért itt voltak pozitív esetek, szerencsére nem magyar pozitív esetek, voltak komoly biológiai útlevél eltérések, de én azt gondolom, hogy valóban egy kicsit csavartak amin csavarni lehetett, és hatékonyabb lett a történet, ami mindenképpen érdekes, és sok tanulsággal szolgál. Nekünk nagyon nagy erőpróba volt, és egy nagyon nagy nemzetközi siker, hogy tényleg végigcsináltuk, és profi módon végigcsináltuk, és azért nem sok idő volt a felkészülésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyar doping ellenőrök tényleg maximálisan most világszínvonalon teljesítettek, rengeteg elismerést kaptunk, közvetlenül a WADA új elnökétől, lengyel elnökétől, Vitold Banka úrtól is, illetve a finálnak az új elnökétől, Álmuszalem úrtól, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Tehát jó dolog nem csak az olimpián nemzetközi eredményeket elérni, hanem az ellenőrzés területén is, és mondom, az külön öröm a számomra, hogy bár magyar sportolók is számtalanszor voltak ellenőrizve, de nem rezdült meg sehol sem a lét, és átment mindenki, és hibátlan volt így a VB, és még világcsúcsok is voltak, és szuper eredmények, úgyhogy én azt gondolom, ez minden szempontból egy nagyon komoly szakmai sikerrel zárult ez a világbajnokság.
A doping ellenőrzés szempontjából mennyire hasonlítható a vizes VB-hez az atlétika világbajnokság? Ugye a következő jövő augusztusban éppen Budapesten lesz.
Így van, egy következő óriási nagy erőpróba, annyival nehezebb, hogy ilyet még nem csináltunk, ugye vizes világbajnokságot azért csináltunk 17-ben és most idén, atlétikát még nem, és annyiban más, hogy itt viszont még a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek egy önálló, független antidoping csapata az, aki felügyeli és előírja a mintaszámokat, tehát ez megint egy új feladat, új együttműködés és rengeteg adminisztráció, annyiban nem lesz más, hogy ugyanaz a mintaszám, tehát 800 és 900 minta között fogjuk levenni várhatóan a mintaszámot, viszont ez most nem két hét alatt fog megtörténni, hanem 10 nap alatt, úgyhogy hát nagyon izgalmas lesz. Más típusú minták, elsősorban vérvétele, kevesebb a vizelet minta, mint mondjuk az úszáson. Tehát egy teljesen más típusú sportágról van szó, nyilván meg kell tanuljuk, de már elég jó gyakorlatunk van benne a sportág sajátosságait, a logisztikát, mikor, hol, hogyan kell megjelenni, hol lehet kijelölni a sportot, tehát rengeteg-rengeteg feladat van, úgyhogy izgatottan várjuk az atlétika VB-t, reméljük, hogy ugyanolyan sikerrel fog zárulni, mint a vizes világbajnokság.
A teljes sportéletet beárnyékolja az orosz-ukrán háború, és ugye ennek a gazdasági következményei valószínűleg hatással lesznek majd a magyar és a nemzetközi sportéletre is egyre inkább, azon túl, hogy az orosz versenyzők nem indulhatnak továbbra sem, illetve a fehér oroszok többsége sem. De mire számít a dopping ellenőrzést? Mennyire érintheti ez a konfliktus, ez az egyre inkább kiterjedőnek tűnő konfliktus, és az, hogy bizony a gazdasági hatásai is egyre inkább jelen vannak?
Tehát ami a sportolók indulási jogát illeti, maximálisan érinti, hiszen a sportágok nagy részében az orosz és a belorusz sportolók ugye ki vannak zárva, és nem tudnak indulni. Ugye a vizes VB-n sem találkoztunk orosz, illetve fehér orosz sportolókkal, tehát ilyen szempontból hát a sportot maximálisan befolyásolják a szankciók és az orosz ország, illetve fehér orosz országgal szembeni kizárások. Egyébként nekünk van kapcsolatunk az orosz doping ellenes szervezettel, nyilván azért a sportban felül kell emelkedni a politikai döntéseken, tehát azt gondolom, hogy az orosz doping ellenőrzéssel foglalkozó kollégák csak próbálják tenni a dolgukat, tehát van olyan, hogy például orosz sportolóknak, akik valamilyen nemzetközi versenyen még korábban elindultak, az adataikra szüksége van, tehát van kommunikáció, minimális a kommunikáció, de van azért kommunikáció köztünk, de csak adminisztrációs területen, ugye mintavét együttműködés, bár korábban volt, de jelen pillanatban minden áll, hiszen nem lehet beutazni Oroszországba, illetve ők sem tudnak Európa felé utazni. A gazdasági hatása az nagyon erős, tehát nekünk továbbra is a munkaeszközeinket, tehát amiben a mintavétel történik, Svájcból kell megvásárolni, ez egy standard alapján megy, mindenhol a világon ezeket a svájci eszközöket használják, hát nem kell mondjam, hogy svájci frankban megvenni ezeket az eszközöket, nem ugyanaz, mint ami akár egy évvel vagy két évvel ezelőtt volt. Továbbra sincs Magyarországnak vadaakreditált laborja, Ausztriában van a legközelebbi, nekünk az osztrák Zeibersdorfi laborral van élő szerződésünk, minden magyar minta ebben a laborban kerül analízisre, ami megint csak hát ugye egy komoly nehézséget jelent, hiszen euróban kell az analízisért is fizetni, és hát azért itt az eurónapi árfolyama igencsak számít, hogyha az ember megpróbál kalkulálni. Tehát a legnagyobb problémát az okozza, hogy a 4 éves közbeszerzés alapján a mi költségvetésünk ugyanaz maradt, mint 4 évvel ezelőtt, viszont az árak, az infláció és egyáltalán az euró forint, illetve svájci frank forint árfolyam az közelébe sincs annak, mint ami 4 évvel ezelőtt volt. Így nagyon-nagyon nehéz előzetes terveket csinálni. Hát próbálkozunk, de szerintem ezzel ma minden szervezet és vállalkozás itt van, hogy figyeljük, hogy mi lesz és mit hoz a jövő, és napról napra próbáljuk hát megvalósítani és végrehajtani a feladatokat.
A tiltott szerek listájában óriási változások nincsenek, bár ugye a tramadolt felveszik majd a tiltott szerek közé, a kanabisz pedig marad. Mi ennek az oka?
Mindig felvetődik a kanabisznak a szerepe. Én azt gondolom egyébként, hát mai kifejezéssel jövő kimaxolta a vada a lehetőségeket kanabisz területén, ugye mire gondolok, tehát rajta fog maradni a tiltólistán, ez nem elfogadható trend vagy elv, hogy mondjuk egy ilyen sportoló szabadon bármilyen kábítószert, akár például kanabisz származékot használhat, hogy azért ne felejtsük, hogy Magyarországon egyáltalán nem legális a kanabisz származék, a használata, és hát a világon is azért persze vannak, ahol elsősorban az orvosi használat legális, de azért ez nem általános, és szó sincs róla, hogy ez mindenhol így lenne. Tehát én azt gondolom, ez nem elfogadható, hogy szabaddá teszik és leveszik a tiltólistáról a kanabis származékokat, nincs is ilyen elképzelése a vadának. Mindig van, aki kezdeményezi, vannak országok, utoljára az Egyesült Államok kezdeményezte, hogy ezt fontolja meg a vada, hogy esetleg levenni a tiltólistáról, de elvetette a végrehajtó bizottság, és szó sincs róla, hogy levennék, viszont ha már fönt marad a tiltólistán, azért a lehető legoptimálisabban próbál hozzáállni a vada, tehát elsősorban egészségügyi kérdésként kezeli, maximum 3 havi vagy 3 hónap eltiltás lehet érte kapni, hogyha valaki pozitív eredményt produkál, és úgynevezett elterelésre, vagy ilyen drogrehabilitációs programra kell küldeni. Tehát tényleg próbálják nem teljesítményfokozó szerként kezelni, és úgy apostrofálni ezeket a dopingvédségeket, hogy teljesítményfokozás céljából szándékosan történik. De azt gondolom, hogy ennél többet nem lehet tenni. Hozzáteszem, hogy maga a kimutatási vagy a büntethetőségi küszöb is nagyon magas. Tehát 180 nanogram per milliliter, ami sok, tehát ahhoz azért masszívan fogyasztani kell, vagy rendszeresen kell élni vele, hogy pozitív legyen. Azóta, mióta ilyen magas a küszöbérték, ami után büntetni lehet, Magyarországon nem is volt pozitív esetünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kanabisz származékok amennyire lehet a helyén vannak. A tramadol az egy érdekesebb kérdés, ugye ez egy fájdalomcsillapító, azért ez nem opiát származék, tehát még nem kábító fájdalomcsillapítóról beszélünk, bár ugye közel van hozzá, mindig nagy vita volt a tramadolnak a szerepén és a használatán, és úgy tűnik, hogy azért vannak a világnak olyan pontjai, ahol nem csak fájdalomcsillapításra vagy súlyos fájdalomcsillapításra használják, hanem teljesítményfokozó szerként. óvatosan mondom, hogy nekünk ezzel Magyarországon nem nagyon volt még gondunk, azért a tramadol elég szűk határok között mozog, hogy hogyan jut hozzá a sportról, vagy hogyan juthat hozzá. Nálunk még úgy tűnik, hogy tényleg orvosi célból használják, aztán persze meglátjuk, mit hoz a jövő, minden esetre valóban a jövő évi tiltólistára a tramadol rákerül a tiltólistára, és tiltott lesz, illetve gyógyászati mentesség engedély kell hozzá, hogyha valaki egészségügyi célból kell, hogy használja, tehát beteg és fájdalma van, vagy műtétje volt, és ilyen fájdalomcsillapítót kapott, meglátjuk, hogy mit hozzá jövő, de mindesetre valóban rajta lesz a tiltólistán, és eddig nem volt.
Milyen trendeket valószínűsít a párizsi olimpiáig, azon túl, hogy egyre inkább a biológiai útlevél program eredményei kerülhetnek majd fókuszba?
Abszolút biológiai útlevél, minden mennyiségben biológiai útlevél eltérések, ugye ebbe a Nemzetközi Atlétikai Szövetség nagyon-nagyon előjár, hiszen hát már talán 100 körül is van az olyan esetek, amikor nem mutattak ki tiltott szert a sportoló mintájából, de a biológiai útlevél eltérés alapján tiltották el dopingvédség miatt, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas jogi kérdés is. Nem véletlenül várjuk a jövő évi VB-t ilyen szempontból is, ugye azért kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz együttműködni a World Athletics-el, tehát a Nemzetközi Atlétikai Szövetséggel és az ő doping ellenes egységükkel. Szeretnénk látni, hogy hogyan zajlanak ezek a biológiai útlevél pozitív eljárások, hiszen, mint mondtam, nekünk is vannak azért eltéréseink, és mi is látjuk, és előbb-utóbb ebből bizony doping eljárás lesz. Tehát minden mennyiségben biológiai útlevél, azon kívül vértranszfúzió és EPO növekedési hormon, ma ez a sláger. Ugye anabolikus androgén szteroidok mindig vannak, hát az egy ősi szer, kiváló izomtömegnövelő, de viszonylag könnyű a kimutatásuk, és viszonylag hosszabb időre is ki lehet mutatni, tehát azért a pozitív esetek nagy része még mindig szteroid, és azért egy bizonyos szint fölött ma már a sportolók őrültség lenne, hogyha szteroidhoz gyúlnának. Egyébként is őrültség, és az egészségre súlyosan ártalmas, de a kimutatás szempontjából is őrültség lenne, hiszen könnyű kimutatni, és előbb-utóbb bele is buknak. Úgyhogy egy bizonyos szint fölött, egy bizonyos eredményesség fölött azért szteroidot használni, az majdnem hogy öngyilkosság doping ellenőrzés szempontjából. Vannak új típusú szteroidok, nem annyira szteroid, ezek az a bizonyos szelektív androgén receptor modulátorok, ezek nem feltétlenül szteroidok, de szteroid hatások van, anabolikus androgén, inkább anabolikus hatásuk van. Ezek most kezdenek egy picit népszerűbbek lenni, mert reménykednek a sportolók, hogy ezt nem tudjuk kimutatni, de ezt is ki tudjuk mutatni. Ezekkel a legnagyobb probléma az, hogy ezek mindig étrendkiegészítőkbe elő tudnak fordulni, tehát magyarul hozzá tud úgy jutni, hogy nem kell fekete piac, vagy nem kell feltétlenül az internetről rendelni. Küzdünk ellene, rengeteg felvilágosító előadást tartunk, és próbáljuk súlykolni, hogy ezeket messzire kerüljék, hogy nehogy egy gondatlanságból vagy butaságból vétlen dopingvédség következzen be. De azért ez is visszaszorulóban van. Ma már sokkal fegyelmezettebbek, sokkal tudatosabbak a sportolók. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon komoly edukációs kötelezettség, ami minden dopinges szervezetre hárul az új vadakódex értelmében, azért az is beérik és meghozza a gyümölcsét, tehát azért ma már ahhoz nagyon-nagyon óvatlannak, vagy elmaradottnak, vagy információhiányban szenvedőnek kell lenni egy sportolónak, vagy fegyelmezetlennek, hogy étrendkiegészítőből származó pozitivitás miatt bukjon meg a doping ellenőrzésen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 20 percben Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping Csoport ügyvezető igazgatóját hallották. Az Ötkarikával legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.